Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt a 116. Zsoltárban, a 8. verstől a következőképpen. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató húsvéti gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Az apostoli hitvallást mondtuk el az imént pár perccel korábban, mint minden Isten tiszteleten szerves része, ahogyan a mi atyánk, az imádságok, az énekek, az áldás, a köszöntés. Az apostoli hitvallás egy olyan szöveg, amelyben közösen vallja meg a hitét a keresztény gyülekezet, az egyház, és azt mondja el a hitvallásban, amit vallunk a Szent Háromság egy igaz Istenről. Ez a hitvallás alkalmas arra, hogy a közösség együtt mondja. Jól megfogalmazott, tömör, frappáns mondatokban, jól tagoltan, lényegre törően. Nyugat-Európában a 6.-8. században terjedt el és vált véglegessé ennek a szövege, de már a 2. században meglátjuk a nyomait ennek a hitvallásnak, a római hitvallás néven. Azután ezt tovább formálták az egyházatyák, a teológusok, a zsinatok, és alkottak egy szöveget, ami egységes, és segíti a mindenkori egyházat, gyülekezeteket, hogy közösen valljuk meg a hitünket. Amikor megírták az egyházatyák ezt a szöveget, amit mi apostoli hitvallásként ismerünk, a Szentírást vették elő, és azt vizsgálták meg, mit mond az Istenről a Szentírás. Hiszen ez az hitvallás Istenről szól. A Szent Háromság egyik az Istenről. És nagyon sok mindent elmondunk, az imént is közösen mondtunk el hittételeket az Istenről. Körülbelül 22 ilyen hittétel van ebben a rövid szövegben. Tudnélik, hogy az Isten egy, mindenható, teremtő, a Fiú az egyszülött Úr, a Szentlélektől és Máriától született, szenvedett, megfeszítették, meghalt, eltemették. Majd a végén a Szentléleknél elmondjuk befejezésként, hogy hisszük a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Súlyos szavak ezek, testvérek. Nagy felelősség ezeket kimondani. Azért, mert Isten tudja, hogy jól látja, belelát a szívünkbe, lelkünkbe, jól látja, hogy milyen indulattal mondjuk el ezeket a szavakat. Én nem látom. Egymáson nem látjuk. Legfeljebb annyit, hogy valaki hangosan, fennszóval mondja, motyogja, vagy éppen nem mondja sehogy. Ennyit tudok megállapítani. De hogy kinek mi van a szívében, azt nem tudom. Isten tudja. Valaki nem ismeri hangosan mondani, mert érzi, hogy nem tudja magáénak érezni ezt a szöveget, mert nem hiszi. Lehet, hogy templomban van, közösségben van, mindenki feláll, illene mondani, de nem mondja. Tulajdonképpen ez elég őszinte. Ha nem hiszi, akkor minek elmondani? Valaki nem is ismeri ezt a hitvallást, talán rémlik gyerekkorából, amikor még lehet, hogy elráncigálták a templomba, és valahogy ráragadt, valami dereng, de elmondani már nem tudná. Szomorú tapasztalatom temetéseken, amikor ugyancsak a sírnál elhangzik a hitvallás a mi atyánk előtt, és azt úgy mondjuk, hogy egymás szemébe nézünk, a hitvallás nem imádság, azt nem úgy mondjuk, mint a imádságot lehajtott fővel, hanem közösen megvalljuk tulajdonképpen egymás szín előtt, egymásnak a hitünket. És a temetésen, amikor mondom a hitvallást, és nézek körbe a gyászolókon, hát sokszor megtörténik, testvérek, hogy alig mondja valaki. Volt már olyan, hogy az volt az érzésem, hogy egyedül mondom a kántorral. Ennyire nem kell az Isten az embereknek? Ennyire istentelen a világ? Még temetésen sem, legalább akkor, amikor az ember csak közelebb érzi magát a Teremtő Istenhez, a kezdethez, meg a véghez, az elmúláshoz, még akkor sem kell. Persze ünnepek alatt se kell, úgy tűnik. Sok embernek fogalma sincs, mit ünneplünk, nagy csütörtökön, vagy nagy pénteken. Most, hogy pár éve munkaszüneti nap, nagy péntek egy piros napos ünnep, lehet pihenni, meg a kertben dolgozni, kevesen szentelik meg. Mondhatnánk, hogy nagy a tudatlanság, és egyre nagyobb a tudatlanság az Isten dolgaival kapcsolatban. És sokan azt gondolják, hogy Istent ki lehet hagyni az életükből. És úgy is megtörténnek a dolgok, halad az ember előre, nem áll meg az élet. Valaki tudja a hitvallást és mondja, de csak a szájával. És nem hiszi. És fogalma sincs, hogy mit mond. És ha rákérdezünk, hogy valóban hiszi-e, amit mondtunk, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, az örök életet. Ha titeket megkérdeznélek, valóban hiszitek a test feltámadását? Az előbb elmondtuk közösen. És talán sokan azt mondanának, hogy nem is értik a test feltámadását, meg a bűnbocsánatot, meg hogy annak ereje van, meg az örök életet, aminek nincs vége. Az ilyen ember, aki csak a szájával mondja, gúnytűz az Istenből. Mert azt hazudja, hogy ő ezt hiszi. A szájával mondja, de a szívével nem hiszi. Hát ez hazugság, nem? Képmutatásnak is lehet nevezni. És tudjuk, hogy az Istennek mi a véleménye a képmutatókról. Jézus mondta olyan egyértelműen, jaj nektek, képmutatók, jaj nektek. Mert az Isten átlát rajtatok. Ugye milyen nagy felelősség a hitünket megvallani? És ennek nem egy rutinos szövegnek kéne lenni a templomban. Mert gondolom, otthon nem mondogatják a testvérek. Én sem mondogatom otthon. A mi atyánkot elmondjuk esténként a gyerekekkel, az áhítat alkalmával. A hitvallást általában a gyülekezeti közösségben mondjuk el. Persze lehet bármikor. Amikor nincsenek talán saját szavaink az Istenről. És elolvasom, vagy elmondom, mert már tudom. Mit mond a Szentírás az Istenről? Mert hogy amit mondunk az apostoli hitvallásban, azt nem az egyházatyák találták ki, hanem a Bibliából gyűjtötték össze, mi a bizonságtétel a Bibliának a Szent Háromság egy igaz Istenről. Itt két teológiai latin kifejezést hagy mondjak, norma normans és norma normata. A norma normans az az alapnorma, amihez mérjük a dolgokat. A norma normans az a Szentírás, a legfőbb tekintély, az Isten szava. És amikor beszélünk az Istenről, vagy megfogalmazunk bizonyos hittételeket, amit mi már kimondunk, az norma normata, tehát egy a normán alapuló másodlagos norma. Nem mértékadó, mert a mértékadó az a Szentírás. A hitvallásunk tehát norma normata, egy olyan szöveg, egyházi szöveg, aminek az alapja a Szentírás, önmagában nem alap. És az embernek nincs jogában a kettőt egymás mellé tenni. Tudnilik, hogy a Szentírásnak a kijelentése az egyenrangú lenne a mi kijelentéseinkkel, a mi gondolatainkkal, vagy a mi szokásainkkal. Mert sokszor azt kell felfedezni, hogy a szövegeink, akár az énekszövegeink, imádságaink, szokásaink, egyházi szokásaink ellentétesek az Isten akaratával, és azokat meg kell szüntetni. Attól függetlenül, hogy 100 éve vagy 500 éve így csináljuk, be kell látni, hogy helytelen. És azt tapasztalom, én legalábbis személyesen, hogy nagyon nehezen tud az egyház, a gyülekezet megszabadulni szokásoktól, amiről végre kiderül a Szentírás alapján, hogy rossz. Mert azt gondolják, hogy a szokást a végletekig kell tisztelni. Nem kell tisztelni az emberi szokásokat végtelenségig, az a Biblia szentségének jár csak. A Bibliát végtelenül tűzön vizen át tisztelnünk kell, mert a legfőbb tekintély, mert az Isten szól benne. A hitvallás az Istenről szól, mert benne hiszünk. És a hitünket megvalljuk, a belé vetett hitünket. Kinek gondoljuk mi az Istent? A hitvallás nem az emberről szól. De ha meg akarjuk tudni, hogy az emberről mit mond a Biblia, akkor legyünk bátrak. Nyissuk ki a Bibliát. Mit mond rólunk a Biblia? Mert rólunk is sokat beszél. Azt mondja a Biblia az emberről, hogy teremtmény. Tulajdonképpen ezt is hisszük. Hiszem, tudom, hogy teremtmény vagyok. De a hitünket, az Istenbe vetett hitünket valljuk meg, nem az emberbe vetett hitet. Tehát teremtmények vagyunk, de Isten képűek. Gondolkodó lények. Felelősséget kaptunk Istentől a teremtés után, hogy gondozzuk a Földet és uralkodjunk rajta. Nem egy tétlen lény vagyok, hanem egy feladattal megbízott, egy nagyon elfoglalt lény vagyok. Gondoskodnom kell a világról. Isten még erről is gondoskodott. Aztán folytatja a Biblia, bűnös az ember, lázadó, törvényszegő, halandó, méltó a halálra, méltatlan Isten kegyelmére, mégis Isten kegyelmére szoruló, javíthatatlan. És sorolhatnánk, mennyi mindent mond rólunk. Az emberről általában, rólad meg rólam. És ha alaposan megvizsgáljuk a Szentírást, azt kell észrevennünk, hogy az emberről a Szentírás alig mond valami jót. Csupa rossz dolgot mond rólunk. Ami jó bennünk, az közvetlenül az Istentől származik, a teremtettségi állapotunkból, hogy az Isten szeretett teremtményei vagyunk, a méltóságunk egben rejlik, testvérek. Azért van emberi méltóság, mert az Isten teremtménye vagyok, és nem másért. Azt, hogy az Isten képűségemet magamon hordozom, Istentől jött közvetlenül a teremtésben. Hogy gondolkodó, kreatív lény vagyok. Ez mind jó. A többi dolog pedig az belőlem származik. A bűn, a lázadás, hogy méltatlanul élek, és javíthatatlan vagyok, hiába igyekszem. Az úracsorában is el fogjuk mondani a gyónásnál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? És azt fogjuk mondani, hogy igyekezem. És legalábbis én, akkor beszélek a magam nevében. Én utána már is tudom a következő pillanatban, hogy el fogok bukni. Hiába igyekezem, el fogok bukni. De kimondom, mert tudom, hogy az Isten tud igyekezetet munkálni bennem. És tudok majd ellenállni kísértéseknek, nem mindegyiknek. De legalább van bennem igyekezet, akarás, akarok az Isten útján járni. A merőben más tehát a Biblia látásmódja az emberről, mint amit mi gondolunk magunkról, vagy mások mondanak rólunk. És bizonyára a Szentírásnak van igaza. Olyan vagyok, amilyennek a Szentírás engem mond. És mégis olyan szomorú, miközben olyan egyértelmű az Isten kijelentése az emberről, mégis kimondjon az emberről valamit, ha nem az a képen teremtette az embert. Miért gondolja valaki azt, hogy jobban tudja, milyen az ember? És hányan jobban tudják? És gúnytűznek az Istenből, az Isten nem tudja. Hát hogy ne tudná? Sokkal jobban tudja, mint mi azt a legmerészebb álmunkba elképzelnénk. És mégis sokan azt mondják, és megint csak temetéshez kapcsolódó élményem, hogy sokszor a gyászolók azt gondolják az elhunyt szeretteikről, hogy bizonyára mennyországban vannak, mert jó emberek voltak. Pedig a Biblia nem mond erről egy szót sem, hogy a jó emberek kerülnek a mennyországba. Ott van a jobboldali lator a szenvedés történetben. Jézus középen, bal oldalról, jobb oldalról két lator, két gonosztevő. Az egyik elkárhozik, a másik nem. Pedig mind a kettő gazember volt. Igazi gazemberek. Hiszen az ő sorsuk a kereszthalál volt. A baloldali elkezdi Jézus szídni, élete utolsó leheletével még mindig szídja Jézust, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, menj meg bennünket, meg magadat. A másik pedig alázattal, ott a halál tusájában megfeddi utolsó leheletével a baloldali latort, nem féred az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el, mondja a jobboldali lator Jézusról. És odaszól majd Jézushoz, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. És Jézus azt mondja neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Jó ember volt ez a lator? Nem volt jó ember. Nagyon rossz ember volt. Kapott üdvösséget? Kapott. A baloldali lator jó ember volt? Nem volt jó ember. Nagyon rossz ember volt. Van üdvössége? Nem mond Jézus neki ilyet. Miért kapott a jobboldali lator örök életet? Azt az ígéretet, hogy még ma Jézussal lesz a paradicsomban. Miért nyert kegyelmet a jobboldali lator? Azért, mert jobb oldalon volt? Hát nyilván nem azért. Hanem mert tudta, hogy kegyelemre szorul. És hitte, hogy a mellette megfeszített Jézus, a názáreti Jézus nem olyan ember, mint ő. Ő nem méltó a halálra. Ellenkezőleg, ő tudja megmenteni az embert a haláltól. És hozzáfordul, hogy emlékezzen meg majd róla. A lator a haláltusájában hisz Jézusban. Pedig nem volt jó ember. A gazdag ifjú pedig jó ember volt, aki oda megy Jézushoz, kérdezősködik az örök életről, elmondja, hogy ő milyen jól betartja a parancsolatokat. Hát Jézus nem dicséri meg ezért, hogy milyen remek ember, hanem azt mondja, hogy még van fogyatkozásod. Még valami elválaszt téged a mennyek országától, a vagyonod. Menj el és add el, aztán pedig kövess engem. Add oda a szegényeknek, szabadulj meg a vagyonodtól, ami téged megköt, ami téged elválaszt az Istentől, aztán tetszeni fog az Istennek. De a jóságod önmagában nem elég. Ezt Jézus mondja. Jó ember volt a gazdag ifjú? Jó ember volt. Ígérte neki Jézus, hogy bemegy a mennyek országába? Nem ígérte. Hogy utána mi történt, nem tudjuk. Pál apostol jó ember volt? Jó ember volt. Egy igazi jó ember. Nagyon sokat küzdött az evangéliumért. Sokat szenvedett. És mégis az utolsó helyre sorolja magát. Hogy ő a legkisebb a mennyek országába, és nem dicsekszik önmagával. Pedig lenne mivel dicsekednie, de nem teszi meg. Hanem azzal Jézus Krisztussal dicsekedik, aki neki erőt ad. És inkább a gyengességével dicsekszik, amiből fel tudja őt emelni Jézus. És kapott üdvösséget Pál, mert tudta, hogy méltatlan. Tudta azt, amit a zsoltáros is már tudott, a 3000 éve élt zsoltáros, akinek a szavait az előbb felolvastuk, hittem, ha így szólok is, igen, nyomorult vagyok. Az ember nyomorult. Talán ezt nem kell most taglalni, hogy miért vagyunk nyomorultak. Amikor dolgokkal szembe tehetetlenül nézünk. Amikor az ember érzi és tudja, hogy nem ura a helyzetnek. És tudom, hogy meg fogok halni, meg hogy meg fogok betegedni. Meg dolgokat el fogok rontani. Meg sokat fogok haragudni, meg irigykedni. És sorolhatnánk. Ez egy nyomorult állapot. És annál nyomorultabb, minél inkább az ember látja, hogy akarok én jól lenni, de nem megy. Én nyomorult ember. Mondja ezt Pál apostol. Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És ezt már a zsoltáros is tudja. Krisztus előtt 1000 évvel, hogy ő nyomorult ember, és rászorul az Istennek a kegyelmére. Mi már sokkal többet tudhatunk, mint a zsoltáros, hiszen Jézuson keresztül Isten mindent elmondott, ami számunkra fontos. Élettel, halállal kapcsolatban, ördöggel és Istennel kapcsolatban, kárhozattal és mennyországgal kapcsolatban. Mindent tudunk. És a főpapok, írástudók, farizeusok, akik Jézust elítélték, és azt kiáltották, hogy feszíts meg, ők is sokat hallottak Jézustól. Talán titokban hallgatták. Vagy voltak beépített emberei, és ők elmondták, hogy mit mondott ez a Jézus. Nagyon jól tudták, hogy Jézusnak mi a tanítása. De megkeményítik a szívüket, és nem akarnak neki hinni. És megfeszítetik. És amikor nagypéntek hajnalán folyik a tárgyalás, Jézus tárgyalása, összegyűl, nagyon hirtelen össze tud gyűlni a Sanhedrin, a nagy tanács, főpappal az élén. Ott vannak 70-en, a vallási vezetők is döntenek Jézusról. És felteszi a kérdést a főpap, hogy mi a véleményetek erről az emberről. Hallottátok az Isten káromlást, Istennek mondja magát, mi a véleményetek? És mi a vélemény a nagy tanács tagjainak Jézusról? Az a vélemény, hogy véleményük, hogy méltó a halálra. Aztán szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. Az Istent. Az ember bottal veri az Istent. Meg az ember azt mondja az Isten fiára, hogy méltó a halálra. Micsoda fonákság. Hova jut az ember? Ma sem más az ember. Na, hogy azt gondoljátok, hogy 2000 év alatt jobbak lettünk. Attól tartok, rosszabbak lettünk. És sokan azt mondják még ma is, hogy Jézus méltó volt a halálra, meg hogy nem támad fel. Kedves testvérek, a húsvét arra kell, hogy bennünket rádöbbentsen, hogy mi vagyunk méltók a halálra. Jézus büntelenül szenvedett, miattam szenvedett, meg értem szenvedett, miattam, és ezért nem kell nekem szenvedni, ha elfogadom az ő áldozatát, helyettes áldozatát. És ha ott vagyok a főpap udvarán, vagy ott vagyok Pilátus udvarán, talán én is ugyanúgy kiáltom, hogy feszíts meg. Kedves testvérem, te kegyelemre szoruló ember vagy-e? Mit gondolsz? Kegyelemre szorulsz? Az Isten szerint igen. Én egyetértek az Istennel, hiszem, amit mond. Szerintem is kegyelemre szorulsz, meg én is. De nem az számít, hogy én mit gondolok, hanem hogy te mit gondolsz. Mit gondolsz magadról? Kegyelemre szorulsz? Az Isten kegyelmére szorulsz? Ha kimered mondani, akkor az azt jelenti, hogy az Istenre tekintesz, és haladsz az Isten felé. És miközben ezt kimondod, hogy kegyelemre szorulsz, és az Isten felajánlja a kegyelmét, te pedig elfogadod, ezzel jutsz be a mennyek országába. Amikor igazat adsz az Istennek, és nem vitatkozol vele, meg ellenségeskedel, hanem azt mondod, hogy az Istennek igaza van. Pontosan olyan vagyok, amilyennek ő engem mutat. Belenézel a Bibliába, és észreveszed, hogy milyen vagy. A Biblia tükör. Az otthoni tükröd az becsap. És ha nincs kedved, nem nézel bele. Meg egy kicsit kijavítod a dolgokat. És vagy tetszel magadnak. A Biblia nem ilyen képet mutat. A Biblia nem változtatja a képét. Bármikor belenézel, azt látod, aki vagy. Mert az Isten szól hozzád rajta keresztül. És azt mondja, hogy nem vagy méltó kegyelemre. Méltó vagy ítéletre. És majd nem sokára mondjuk a gyónási liturgiában ugyanezeket a szavakat, hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Remélem, minél többen itt maradnak úrvacsorát venni, és a gyónásban is részt venni. És közösen tudjuk elmondani ezt nagyon őszintén, hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Tényleg nincs más reménységed. Emberekbe kapaszkodsz? Önmagadba? A tudásodba? A jövőbe? A pénzedbe? Mibe kapaszkodsz? Ezek mind el fognak múlni. Az Isten nem múlik el. Nincs más reménységem. Ezt üzeni ma nekünk húsvét. Nem vagyunk méltóak Isten kegyelmére, mégis adja. Fogadd el, és lesz örök életed. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te bizonyságtételedet az atyáról, és hogy megmutattad az utat ő hozzá, az utat, ami te vagy. Add, hogy rá tudjunk erre az útra lépni, és kérjük, hogy te tarts meg ezen az úton. Az úton, amely elvezet a mennyek országa kapujáig, és azon túl, mert te megígérted, aki hisz benned, annak örök élete van. Amen.